Egy új sorozatot fogunk elkezdeni.
103-as Zsoltárnak a 4-es verse. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Fantasztikus eleve ez a Zsoltár. Annyira szeretem. Dávid úgy kezdi, áldjad én lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Felolvasom ezt a Zsoltárnak ezt a részét, hogy Isten tudjon munkálkodni. Fantasztikus. Maga az áldásnak a szónak a gyökere azt is jelenti, hogy letérdelni. Tehát benne van az alázat Dávidban. Hát ez az egyik, és a másik pedig az 5-ös Zsoltár. 5-ös Zsoltár, 13-as vers. Mert te, Uram, megáldod az igazat. Körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Dicsőség az Úrnak. És ez az ige forgolódott a szívemben, és ő benne is, ez az ige. És akkor hát úgy döntöttünk, hogy akkor, amit az Úr mutat nekünk ezzel kapcsolatban, akkor erről beszéljünk. Tehát igazság szerint talán azt a címet adhatnánk ennek a sorozatnak, hogy Isten megkoronáz minket kegyelemmel és irgalmassággal. Azon belül én ma lebontva elkezdeném ezt a sorozatot, és kicsit lassan fogok menni, mert szeretném jobban ezt az egész üzenetet kibontani, és hogy jobban érthető legyen, ezért inkább lassabban megyünk. Az én, azt mondjuk, hogy az A pontja, az lenne a címe, hogy a királyi széknek a titkai. A Zsidó 4-et nyissuk ki, a Zsidó 4-nél Isten igéjét. Zsidó 4.16. Ez egy főige lesz az új szövetségből, ami végig fog bennünket kísérni, és majd az Ószövetségből lesz is egy ige. Zsidó 4.16. Inkább a 14-estől is felolvasnám. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk a vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Dicsőség az Úrnak. Az, hogy mi ez a kegyelem királyi széke, ezt tudjátok nagyon jó, hogy a Fridládát úgy nevezték, hogy a bizonyságnak a ládája, az engesztelés ládája, legfőképpen, de a tetejét úgy hívták a ládának, hogy a kegyelem királyi széke, vagy az engesztelésnek a fedele. Tehát rögtön, amikor azt olvasod az igébe, hogy mit jelent a kegyelem királyi széke, rögtön össze kell hoznod a szívedben a szövetséggel. Hogy Isten szövetséggel lépett az emberrel. A kegyelem királyi széke a Fridládának a teteje volt. És a Fridláda az Istennel való, az Isten és az ő népe közti szövetséget jelképezi. Én az utóbbi években nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy megértsem Istennek a hatalmát, és akkor elkezdtem tanulmányozni az Isten erejét, hatalmát, kenetét. Aztán a megigazultságnak a témáját, aztán az Úr elkezdett vezetni engem a kegyelemmel kapcsolatban, és aztán azt vesztem észre, hogy ez az egész kép összeállt. Ugye az, mindenkinek az a vágya, hogy megértse, hogy hogyan működik Istennek a hatalma, nem? Hogyan működik Istennek a kenete. És ahogy ez az egész ilyen sorozat nekem évek alatt így összeállt, egyszer csak az Úr elvezetett engem a királyi székhez. És azt értettem meg, hogy minden a királyi szék körül, a királyi székből jön. És ezért szeretném ezzel kezdeni ezt a mai üzenetet. Minden dolognak van alapja és van fundamentuma, és a királyi széknek is van. Jézus nagyon sokat beszél a fundamentum témájáról az új szövetségben. Beszél a házépítő példázatról például, hogy ugye jó alapoknak kell lennie. Beszél arról, hogyha valaki elkezdi az építést, és nem jól építkezik, akkor abból baj lesz. Vagy például a Zsidó 11-ben azt olvasott, hogy a mennyet úgy hívja Isten, hogy az alapokkal bíró város. Tehát van egy alap. Mindig van egy alap, mindig van egy erős fundamentum, amire épül Istennek az országa, Istennek a királysága. A Timóteusban pedig azt olvassuk, nem kell alapozni azt, hogy fejből mondom, hogy mindazáltal megáll Istennek erős fundamentuma. Álljon el a hamisságtól mindenki, aki vallja a Krisztusnak a nevét. Tehát Isten országa nem csak úgy jött létre, hogy hébe-hóba itt valamit Isten kitalált, hanem alapokat tett le a királyságban. És az Abcsel 5-ben azt olvasod, hogy a menny nékem ülőszékem, és a föld az én lábaimnak a zsámolya. Tehát Isten ne úgy képzeljük, hogy Istennek a mennyben van egy trónszéke, hanem azt mondja, hogy az egész menny az én ülőszékem. És teljesen kitágította a perspektívámat. Tehát nem egy széke van Istennek, hanem az egész menny az ő királyi széke. És ezért, ha megnézed a Jelenések könyvét, ide gyertek velem, légy szíves, a Jelenések 4-nél például, amikor János látomást kap. Mindig azt olvasod a Jelenések 4-be, hogy minden a királyi szék köré összpontosul. Bármi. Mindent a királyi széknek a szempontjából látod. Csak felolvasok pár verset, hogy értsétek. Elragadtattam szellemben, és akkor látom harmas vers, hogy a kiül tekintettére nézve hasonló volt a jásp és sárdus kőhöz, és figyelj, és a királyi szék körül szivárvány volt. Utána a látszatra smaragd. Utána a királyi szék körül 24 királyi szék volt. A királyi székekben 24 vént láttam ülni. A királyi székből villámlások jönnek, mennydörgések, szózatok jönnek. És figyelj, 7 tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt. És még itt nem is fejezném be, az 5-6-ban pedig azt látod, láték a királyi szék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani. Egyszerűen János Isten azt akarta, hogy bármit, amit meglát, mindent a királyi szék szempontjából lásson meg. Ott minden Isten királyságáról szól, királyi trónjáról, az egész menny. És az jött a szellemembe, hogy amikor én arra gondolok, szoktuk azt mondani egymásnak, hogy a mennyeiekre összpontosítsunk, figyelj a mennyeiekre. Én most ezt kitágítanám, a trónra figyelj. Mert minden a trónról szól. Nem a mennyeiekre összpontosítunk, de nem csak úgy a légüres térben, a mennyben nézünk, mi van a mennyben, belátunk a mennybe, hanem a trón. És azt gondolom, hogyha Jánosnak ezt mutatta Isten, erre fókuszáltatta őt, azt gondolom, hogy azt akarja, hogy mi is ezt lássuk. Oda fókuszáltatta Jánost a mennyre, és a mennyen belül a trónra, mert onnan jön ki Istennek az ereje. Tehát ezzel kezdődött a látomás csokorja neki. És a Jelenések 5-ben csak nézd meg, mi folyik ott. Énekelnek, Jelenések 5-10, sőt a 9. Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak a pecsétjét. Tehát ezt éneklik fönn a mennyben. És énekelnek új éneket mondván. Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, miképpen minden ágazatból, és nyelvből, és népből, nemzetből. És mit énekelnek még? Mert ez egy ének. Tettél minket királyokká, Istenünknek királyokká, papokká, és uralkodunk a földön. Erről szólt az énekük, hogy fölmagasztalták a bárányt, a megöletet, és megköszönték azt a királyi uralmat, amit kaptak. Ezért, amikor a mennyben fókuszál az ember, egyrészt látnia kell az Isten trónját, az uralkodását és az imádást. Tehát Isten úgy tervezte a szellemünket, hogy kiépítse bennünk az uralkodásnak a témáját és az imádást. Ezt a kettőt. Uralkodás, imádás. Ugye miről van szó? Uralkodás, imádás. És ez a két pillér az, hogyha az ember mind a kettőt megérti, akkor nem fog elcsúszni. Mert uralkodás nélkül nem lesz helyes az imádatunk. És az imádatunk se lesz uralkodás nélkül helyes. És Isten ezt mutatta számomra, hogy ez egy olyan pillér, amit folyamatosan meg kell, hogy értsek. A mennybe fókuszálok, az egész a trónról szól, a királyi széket nézem, nézem Isten hatalmát, nézem Isten erejét, de ugyanakkor imádom őt. És erről szól az énekem. És az életemnek az éneke erről kell, hogy szóljon, hogy Uram, engem királyokká, papokká tettél. És ugye nem ez az egyetlen egy ige, ami erről szól, de most nem igazán erről szeretnék beszélni. És egyébként a királyi székben korona van. És azért is a kegyelem királyi széke ez, mert Isten egy olyan pozícióba teszi az embert, ami számomra megdöbbentő. Amikor tanulmányozod az igét, egyszerűen megdöbbensz azon az irgalmán, kegyelmének Istennek, hogy mivé tette az embert. Ugye volt egy sorozat, hogy micsoda az ember. Dicsőséggel, tisztességgel koronáztad meg őt. Az az ige, amit felolvastam, hogy kegyelmességgel és irgalmassággal koronáz meg téged. Vagy valamelyik nap néztem, nem is vettem még észre ezt az igét, hogy Jób a 7. fejezetben ugyanezt mondja. Jób, az a Jób, aki olyan mély fájdalmakat élt át, Olyan sok nyomáson ment keresztül, Jobb hétben ugyanerről van szó. Ezen teljesen kiakadtam. Azt mondja Jobb 7, 17-ben. Megvárom, hogy odalapozzatok. Micsoda az ember, hogy őt így nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod rá. Hogy történhetett ez? Csak úgy, hogy ő is látást kapott erről. Megnyílt neki is a szellemi szeme. Annak ellenére, hogy milyen nyomásokon ment, tehát mindenképpen megértett, hogy Isten nagyon törődik vele, és van üzenete számára, és hogy nagyra becsüli Isten az embert. Megkapta ezt a látást. És tudod, intézek egy mondatot hozzátok, amit magamnak is föltettem. Ki tudjuk-e mondani teljes szívünkből? Micsoda vagy te, Uram, hogy ennyire nagyra becsülsz engem? De úgy őszintén, bele tudsz-e nézni a tükörbe? És el tudod-e mondani, amikor reggel fölkelsz, dicsőség Istennek, itt egy igaz ember. Itt egy igaz ember áll a tükör előtt. Egy olyan ember, akit Isten nagyra értékel, és szeret. Micsoda az ember, hogy őt így nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod rá. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. És a Jelenések 3.21-ben visszamehetünk a Jelenések könyvébe. Azt mondja Jézus, hogy aki győz, annak megadom, hogy velem a trónomra üljön, mint ahogy én is ültem erre a trónra, és leültem a trónra az én atyámmal együtt. És ott egy helyen mondja pont a Jelenések könyvébe, hogy senki el ne vegye a koronádat. Ezt üzeni Jézus. Fókuszálj arra, hogy ő mit szeretne az életedbe, és valóban egy koronát akar adni a fejedre. Az Új Szövetségben olvassuk egy helyen, hogy Péter azt mondja, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, érted? És figyeld meg Jézus bátorítását. Nem azt mondja, hogy ó, legyél kis alázatos. Ne aggódjál, mert én be fogok ülni a dicsőség királyi székébe, és velem együtt ti is beültök abba a királyi székbe, és együtt fogunk itt élni. Tehát Jézus így bátorít. Nem azt mondja, legyél kis csendes, kis alázatos, hanem azt mondja, hogy a királyi trónra foglak téged ültetni. És azt mondom nektek teljes meggyőződéssel, hogyha egy keresztény nem fog erre figyelni, akkor nem fog tudni győzni a keresztény élete folyamán. Erre kell fókuszálni, ezt kell észrevenni, ezt kell látni ahhoz, hogy győzni tudjál, hogy át tudjál menni a próbákon, a nehézségeken. Ahogy Pál azt mondja a Timóteus levélbe, hogy megharcoltam a hitemet, a futásomat bevégeztem. És mit mond? Eltitetett számomra a dikaioszuné, a megigazultságnak a koronája, amit az Úr ígér az őt szeretőknek. És ezt mondom nektek, hogyha elfeltitek ezt az életetekbe, ezt a fajta uralkodási pozíciót nem fogunk tudni a nehezebb időszakokban győzni. Mert ezen az üzeneten én teljesen meg vagyok győződve, hogy az utolsó időkben kenet van, és erő van, hogy oda fókuszáljatok, mert Jézus is erről tanította őket. Amen. Sőt, mondja, hogy a Jakabban mondja, hogy elvesszük az életnek a koronáját. Vár ránk ott fönn egy korona. És ezt nem azért mondja Jézus, hogy mi elszálljunk, büszkék legyünk, hanem nagyon jól tudja, hogy a személyiségünkbe ennek ott kell lennie, az mi szellemünkbe, hogy egy kitartó, álhatatos emberek leszünk. Tehát amikor valaki próbában van és nyomorban, nem azt mondod neki, ó, szegény, majd lesz valami. Az Isten királyi székénél ott vár téged egy korona. Ott leszel győztes, ha mindvégig kitartasz. Mert ezzel bátorít az Úr a nehéz időszakokba. Most is, ha nehéz időszakon mész át, az életednek bármilyen problémája lehet most. Ha ilyen területeken, ilyen problémákon mész át, fontos, hogy ezt a képet lásd. Lásd ezt a mennyet, lásd a mennyet, az ülőszékét az Istennek, hogy ezt mondja, és ezt a képet vetíti elénk az Úr. Amen. Na most a Zsidó 11-ben, ha megnézed, Isten uralmának mi az alapja? A Zsidó 11, nem a Zsidó 1-et, jó? Zsidó 1, bocsánat. A Zsidó 1-ben azt látod az első pár versben, hogy tehát mi Isten uralmának az alapja? Nézd meg a 3-as verset. Tehát Isten trónja az ő hatalmán alapszik. És minden dolog Isten hatalma által teremtetett. És a világegyetem minden fizikai törvényét az ő szava tartja fenn. Döbbenet. Az Isten szava fenntartja az egész világ mindenséget. Nézd itt meg itt a 3-as versnél. Csak hogyha van hatalma valakinek, az valamin alapul. Tehát a hatalom nem csak úgy önmagában van, hanem tehát a világban sem mindegy, hogyha valakinek van hatalma, akkor hogy él, vagy milyen fajta pozíció van mögötte, vagy hogy érte el ezt a hatalmat. És az Isten hatalmának is vannak fundamentum, és ma erről szeretnék leginkább beszélni. Tehát Isten az igazsága által uralkodik. Az ő hatalmának a középpontjában az ő igazsága van, ami által uralkodik. Az egész bibliai kijelentés arról szól, hogy amit Isten mond, az igazság. Ez egy abszolút igazság a Bibliában, amit ő kimond, ami a szájából kijön, az igazság. És az Ószövetségben azt láthatjuk, hogy Isten jellemét mindig igaznak mondták. És maga ez az igazság szó, ez egy nagyon érdekes szó, egy mezopotámiai szó, ami a nád szóból származik, amit a nádat arra használták, akkoriban, hogy megmérték a falaknak, a kerítéseknek a vízszintességét. Fogtak egy nádat. Tehát az egyenes. Tulajdonképpen ezzel Isten azt mondja, hogy én vagyok az az egyenes. Én vagyok az a vonalzó, ami által mindent meg lehet mérni. Én vagyok ez az igazság. Én vagyok, mert ugyanis az igazság szó, menjünk a 89-es Zsoltára. Én vagyok az az egyenes, ami által mindent megítélünk. És ez a fogalom megerősít Isten igazságát, igazságosságát, ugyanúgy, mint az ítélkezéshez való jogát is Istennek. Tehát kell lenni egy abszolút igazságnak, amihez mérjük a dolgokat. Amen? Ez egy mérleg, és Jób tudta ezt a mérleget, azt mondja valamelyik fejezetben, hogy az ő igazságának a mérlegével mérje meg engem. Tudta nagyon jól, hogy van egy mérce, amihez az életét neki hozzá kell tenni, és a mi életünkben is így van. Teljesen mindegy, hogy mit gondolunk magunkról. Teljesen mindegy, hogy a barátom mit gondol rólam. Nekem az Úr előtt tisztának kell lenni, az Úr előtt, és ő mondja meg, hogy mi az igazság. Csak ehhez kapcsolatban kell vele lennem. Az igazságosság Isten jellemvonása. Dicsőség az Úrnak. És ez a fantasztikus, ami a legnagyobb kijelentés, hogy ezt az igazságát odaadta nekünk. Krisztusban. Az ő igazsága elérkezett hozzánk kegyelemből Krisztusban. És ez a legnagyobb ajándék. Maradjatok a 89-es Zsoltárnál, de azért felolvasom a Róma 5-öt most. Mi igazság? Megkérdezitek, hogy mi az igazság? Megmondom, mi az igazság a Róma 5-ben. Mert ha egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egyáltal, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Ez az igazság. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az ember Isten képmására teremtett. Isten úgy tervezett bennünket, hogy szeressük őt, hogy egy fantasztikus kapcsolatban legyünk vele, hogy őt szolgáljuk, sőt, hogy olyanokká váljunk, mint ő. De az ember vétkezett, az ember elbukott. És Isten ezért kezdeményezni kezdte a szövetségkötést az emberrel. Nem mi kezdeményeztük, hanem Isten volt a kezdeményező, hogy ezeket a bennünket, az Isten parancsolatát megszegő embereket kihozza ebből az állapotból. És ezért ő úgy döntött, hogy egy szövetségi kapcsolatot kínál föl az embernek a számára. Ő, az abszolút igazsága ez. Kijelentette, hogy a bűnös emberiség a názáreti Jézus Krisztus munkája által igazzá válhat. Saját cselekedetei nélkül, ingyen. Ez az ő abszolút igazsága, amit kimondott, és ez egy alapfundamentum a kereszténységben. Ő ezt így döntötte, hogy így van. Amen. Utána pedig kijelentette az abszolút igazságát, hogy elküldi a Szent Szellemet, aki kimunkálja bennünk ezt az igazságot, aki által megszentelődik az ember. Belénk helyezte a Szent Szellemet. Amen. És utána pedig azt mondja, hogy viszont erre a szövetségre válaszolni kell az embernek. Mert szövetségi feltételeket kell betartanunk. És ő szövetséget akart velünk kötni, dicsőség az Úrnak. Elvárja, hogy a szövetségre minden egyes ember válaszoljon. Ott az ingyen kegyelem. Ott van az, hogy igazakká válhatunk. De erre a szövetségkötésre válaszolni kell mindennek a számára. És pont ez a lényeg, pont ez, amit bocsássatok meg, de kicsit eszembe jutott, ezt téveszti el ez a hiperkegyelemnek a tana, hogy ezt a másik oldalt nem mondja el. Nem csak föl van kínálva a kegyelem, és azt csinálsz, amit akarsz. Hanem az egész, ha megismernék az Ószövetséget, ha végignéznék, hogy miről szól Isten szövetsége, akkor nem állíthatnának ilyet, hogy semmit nem kell csinálni, csak átveszed a kegyelmet. Szövetségi feltételhez kötődik maga a kegyelemnek a témája is. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nem az, hogy azt csinálunk, amit akarunk, hanem erről szól a történet. Isten mindig szövetségest keres. És nem csak arról van szó, hogy ő betartja a szövetségkötést, mi meg nem. Nem erről szól Istennek a királysága. Szövetségi hű embereket, haszidokat keres. A haszidok azok a személyek, akik rendelkeznek Istennek azzal a tulajdonsággal, amit a legjobban kell kívánni, az irgalmassággal. A haszid olyan ember, aki ragaszkodik Istenhez, teljes szívéből. Nem egy passzív, és azt mondja, hogy a kegyelem minden elvégzett, hanem ragaszkodik Istenhez. Egész szívével, szellemével közeledik Istenhez. Mert azt mondja a Zsoltár, hogy azok a boldog emberek, akik megtartják az ő szövetségét, és azokon áldás és kegyelem van. Azokon az embereken van kegyelem és áldás, akik megtartják az ő szövetségét. 25-ös Zsoltárban van, azt hiszem ez. A haszid Isten szerető és Isten által szeretett ember. A kettő együtt jár. Tehát nem csak ő szeret engem. Halleluja. Amen. Azt hiszem 25-ös Zsoltár mondtam, ugye? Azt mondja, az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik, kiknek? Akik szövetségét és a bizonyságait megtartják. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát erre a szövetségkötésre válaszolnunk kell, és nem mehetünk el emellett. És a szövetségnek a feltételeit tudjátok, nagyon sok tanítás folyt erről. Én azt gondolom, hogy Istennek azok a tökéletes áldásai, azok az áldások, amiket elkészített, amikről álmodozunk, azok a haszidok. Az Isten hűségesei tudják átvenni. Amen. A hitáltali megigazulást Pál definiálta egyébként, ezt a dikaioszoni szót több mint 100-szor használja az új szövetségben. Ő egy nagyon okos rabbi volt. És ő a héber értelmezés szerint használta, nem a görög irodalmat vette példának, hanem a héber értelmezését, ami szövetséghez kötődik. A Jákve az egy etikus, egy erkölcsös Isten, aki igaz. Amen. És ő így használta dikaioszoni az igazság megigazultságnak a témáját, dicsőség az Úrnak. Nézzük akkor 89-es Zsoltát, visszamehetünk. Tehát elérkeztünk a királyi széknek az alapjához. 89-es Zsoltár, 15-ös vers. Ki tudnád ezt vetíteni nekem? Azt szeretném, hogyha ezek a fogalmak lennének tisztázva. Az igazságnak a... Jó, nézzetek? Tehát nézzétek, erről az egyenesről, a vonalzóról beszéltem, a cedek, az a nád. És Isten ilyen, mint egy vonalzó, egy egyenes, és mindig kiszámítható. Mindent meg lehet vele mérni. Tehát igazság és jogosság a te királyi székednek alapja. Kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Tehát Isten uralma az a hatalmán alapszik, és a hatalmán, a hatalma alappillérei az igazság és a jogosság. Az igazság cedek. Egyenesség, igazság, jog, jogos, igazítélet, jogosság. A cedek szóból származik, ami igazságosnak, jogosnak lenni, igaznak nyilvánulni, ezt jelenti. Ugyanakkor megigazít, ártatlanná tesz, igazságra vezet, igaznak nyilvánít, felment, igazat ad. Aztán nézzük meg a jogosságot, a másik pillért. Jósa, jogosság, misapát, ítélet, ítélettétel, bírósági ügy, törvényesség, bíráskodik, igazságot tesz, igazságosság. Tehát a királyi székének ez az alapja. Így dönt, így ítél. És kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Tehát mi történik a mi életünkben? Tehát újjászületett, visszatetnéd egy picit a másikat? Tehát újjászületett keresztények részére, hívőknek a részére, az igaz bíró kimondja az ítéletet. Az ítélet az igazaknak, az újjászületett keresztényeknek az életébe az, hogy fel vagy mentve. Te igaz vagy. Azt mondja, hogy örök hűség jár neked. Azért, mert te megigazultál. Ezt mondja ki az igaz bíró az ő székére, az újjászületett keresztényeknek az életébe. Ez egy alapigazsága Istennek. De azt is mondja, viszont ha vétkezel, eredjél, és többé ne vétkezzél. Van lehetőséged megtérni. Van lehetőséged arra, hogy megbocsássam a bűneidet. Járulj folyamatosan ehhez a királyi székhez. Ennél a királyi széknél megkapod az én igazságomat, meg tudod kapni az én igazságosságomat, úgyhogy nem cselekedetekből fogsz megüdvözülni, de ugyanakkor eredjél, és többé ne vétkezzél. Ott az én igazságom. De hogy ott az én igazságom, ott az én kegyelmem számodra. Ott az én hűségem számodra. És ez jár számodra. Kegyelem, hűség. Kegyelem, hűség. Ahogy a 25-ös Zsoltárból felolvastam. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Nézzük a Zsoltárok 97.2-t is. Még egy igével megerősítem az ő királyi székét. Jó, hogy az Úr ad kijelentéseket. Csak a kijelentéseket meg is kell élni, át kell venni, és meg is kell tapasztalni. Isten azt akarja, hogy már tapasztalati keresztények legyünk, akik átélik, amiről beszélnek. De legalábbis imádkozunk a kijelentését. Isten nem csak úgy adja a kijelentéseket, hogy elvesztenek. Nézd meg a Zsoltárok 97.2-t. Az Úr uralkodik, örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, és figyelj, igazság és jogosság az ő székének az erőssége. Még egy helyen kimondja, hogy el ne tévesszük. Dicsőség az Úrnak. Nézzük meg akkor a Szent Pál fordítását, a Zsidó 1.8-tól a Szent Pál Akadémia fordítását. Én abból szeretném, azt hiszem, azt nem írtam föl oda, minden majd akkor én fölolvasom. Tehát a Zsidó 1.8. Zsidó 1.8. Ám de a fiúról így szól, a te királyi székedő Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája, a te országodnak a pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid fele. A Szent Pál fordítást felolvasom. Trónszéked Isten világkorszakról világkorszakra létezik, és az egyenesség jogara, nagyon jól fordítja, pontosan az egyenességről, amit beszéltem az Ószövetségből, az egyenesség jogara a te királyságod jogara. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a törvénytelenséget. Csia meg úgy mondja, hogy a örök koronát megáll a te trónod. Na most, több helyet felolvastam, amitől egész biztosan tudjuk, hogy mi által uralkodik. Nézzük meg a Jeremiás 9-et. Az elején pár több igét kell felolvasnom csak azért, hogy egész biztosan értsük a fogalmakat. Jeremiás 9, 23-as. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék a gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok a földön, mert ezekben telik a kedvem. Tehát azok a személyek ismerik Istent, akik értik a kegyelem üzenetét, értik az igazságosságot, és értik az ítéletet. A helyes ítéletet. Mind a három együtt van. Amikor azt látod itt, hogy ismer engem, ez egy olyan erős szó a héberbe, ami egy nagyon erős, egy érzékelhető, tapasztalható ismeretet jelent. Sőt, a szexuális együttlétre is alkalmazzák. Ez egy olyan valóságos ismeret, amit nem elmében tudunk, hogy mi Isten kegyelme, mi Isten igazsága, mi Isten ítélete, hanem tapasztalatilag élem is azt, amiről beszélek, ismerem Isten kegyelmét. De hogy Isten igazából ismerem Isten kegyelmét, azt remélem, azt nem kell mondani, nagyon jól tudjátok, de ezért szerintem többször el kell mondani, ahogy a magyar használja ezt a kegyelem szót, semmi köze, szinte semmi köze az eredeti kegyelem szónak. A magyar kegyelem szó, én megmondom őszintén, én ki is venném a Bibliából, és helyette azt mondanám, hogy karis, kara, öröm. Az eredeti szó, ez a kegyelem szó nem azt jelenti, hogy csak a bűnös fel van mentve és kész. Sokkal többet jelent, mint ahogy a magyarok mi használjuk. Ez a kárából származik, ami örömöt jelent. Egy boldogságot, egy kivételezes bánásmódot, ami átjön Istenről, felénk. Tehát a kegyelem, amikor olvasod, ne azt lásd, igen, nézzetek meg, megmutatom, jó, ide is mindjárt jutunk. Tehát, jó, ez a Héber lesz, de majd elmegyünk majd ide is. Tehát ne azt lássátok, hogy csak egy kegyelmezett bűnös vagyok, aki épp hogy bejut a mennybe, mert meg vannak bocsátva a bűnei, a vétkei. Sokkal gazdagabb tartalma van a kegyelem szónak. És amikor ezt olvasatok a Bibliában, szerintem írjátok oda, hogy ez kárá az öröm. Nézd meg, öröm, szívesség, jóindulat, jutalom, kivételezés, kegy, kedvezés, kivételes bánásmód, kivételezés. Itt most egy szót még kicsit, nem baj, maradjon ott. Ezt meg szeretném mutatni. Ez a szó, most a Héberbe menjünk át, a kegyelem. Tehát amiről itt olvasol, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet gyakorlok, az a hesed szó. Tehát a Ószövetségben két szót találsz, ez nagyon fontos, értsétek meg, ezt el kell, hogy mondjam, különben nem értjük az egész történetet. Két szó van a kegyelemre az Ószövetségben. Az egyik a hén, menjél vissza, légy szíves, kérlek, vagy ez a hén és a hesed. Majd megmutatjuk a különbséget is. A hént nézzük akkor először, jó? Jelentését. Öröm, szívesség, jóindulat, jutalom, kivételezés. Kegy, kedvezés, kivételes bánásmód, kivételezés. Jóindulat, jóság, kegyesség. A héber hén szó a hana igével függ össze, melynek jelentése könyörül, kedvez, megajándékoz, jóindulat. A gyökere a szónak a hanach, a lehajolni szó, így a magasabb rangú, lefelé irányuló szeretetét fejezi ki. Tehát így nézzétek, hogy mit jelent a kegyelem. És most, ahogy így nézitek, nem más egy kicsit? Milyen, amikor azt mondjuk, hogy kegyelmet veszek el? Vagy Isten kegyelme föl kell, hogy szabaduljon az életemre? Erről van szó. Öröm, szívesség, jóindulat, jutalom, kivételezés. Ennek az első előfordulási helye az 1 Mózesben van, az 1 Mózes 6-ban. És Noéről van szó. Isten el akarja törölni az egész emberiséget, de azt olvasod a 6-8-ban, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tehát ez a hén szó szerepel. Egyébként ez a szó gyakran fordul úgy elő, hogyha olvasod az Ószövetséget, hogy XY kedvességet talált az Úr elől. Amikor ezt olvasod, például Józsefnél is ezt olvasod. Tehát olyan fajta kedvesség, amikor tulajdonképpen benne van ugye a szónak a gyökerébe az, hogy egy magasabb rangú lehajol a másikhoz. Tehát tulajdonképpen ezt a lefelé való viszonyt jelenti, ahogy a magasabb rangú lehajol az ő teremtményeihez. Erről van szó. A hesedet nézzük most meg, ez egy másik szó. Ez az 1 Mózes 19, csak megmutatom az első előfordulási helyét. 1 Mózes 19:19. Lótról van szó, aki késedelmeskedik és nem akar kimenni Szodomából. 19-es vers. Ími a te szolgád kegyelmet találta te előtted. Itt a kegyelem szó a hén először. És figyelj, és nagy a te irgalmasságod, az meg a hesed. Nagy a te irgalmasságot, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta. Hesed. Cselekvő, szeretetben megnyilvánuló, irgalmas jóság. Ez a másik szó a kegyelemre, amit a Héber használ. Szívesség, kegy, protekció, segítőkészség, irgalom, szeretet. Annyira gazdag a szó, hogy mi elbagatelizáljuk arról, hogy föl van mentve a bűnös, és kész, mehetsz. És semmi más nem jár. Ez nem igaz. Na mindegy, használták. Szerintem az ördög munkálkodott, hogy ne lássuk meg az igéből a lényeget. És ezért kérlek, így olvasd a kegyelmet. Jóban, rosszban való kitartás, kimélet, különleges, ki nem érdemelt bánásmód. A Septuaginta a Hesedet, majd megmutatom az Új Szövetségből, legtöbbször az Eleoszt, Eleoszinész szóval használja. Isten Eleoszt gyakorol a bűnösök felé, az emberek közötti, Eleoszinész pedig az anyagi segítségben nyilvánul meg. Tehát igazság és jogosság az ő királyi székének alapja, és kegyelem és hűség jár az ő orcája előtt. És tudod, azt mondja egy helyen az ige, hogy elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. És azt gondolom, hogy sok-sok évtizedeken, sőt, évszázadokon keresztül a hívők nem értették ezt. De ha valamit nem látsz, meg vagyok róla győződ, vagy nem fogod tudni átvenni, és nem érted, miről van szó. Ha nem lesznek emberek, akik kikutatják az igazságot, az elrejtett igazságot, ha nem lesznek olyan emberek, akiket nem talál Isten, akkor az igazság el lesz rejtve. És azt gondolom, minden korszakban föl kell tudni ismerni azokat a kijelentéseket, amit Isten akar hozni az életünkre. És kutatni kell, és keresni kell. És ha Isten nem talál ilyen embereket, elveszhet az igazság. Nem én mondom, az igével támasztom alá. Elvész a népem, mert tudomány nélkül való. És hogyha ezt nem látod, amiket most mutattam, fogalmad sincs róla, hogy lehet hited erre? Hogy lesz látásod, hogy Isten jót akar az életedbe? Gyertek egy picit az 1 Péterhez. 1 Péter 1:8. Ugye az újjászületésnek az áldásairól beszél Péter, és elérkezzük arra a pontra, hogy akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszéletetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a szellem, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozottak és nyomozottak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek. Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük lévő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről, és az azok után való dicsőségről. Amen. Ezek a proféták, akiket olvasunk az Ószövetségbe, kinyilatkoztatásokat kaptak, kijelentéseket kaptak, titkokat kaptak, és elkezdték kutatni a titkokat, és így kezdték kapizsgálni azt a fajta kegyelmet, ami el fog érkezni a mi korunkba. És elkezdtek profétálni a felénk való kegyelemről, a múltban, és még semmit nem láttak megvalósulni. És ezért Isten használta a profétákat. Nyomozódtak arra, hogy vajon melyik időszakra fog ez szólni. És higgyétek el, nagyon sokszor lehet, hogy mi most azok a személyek vagyunk, akik profétálunk erőre, Istennek a fantasztikus áldásáról, vagy jóságáról. De ha nem lennénk ilyenek, vagy ilyen emberek nem lennének a földön, vagy nem lennének olyan emberek, akik kikutatják az igazságot, Isten nem tudna cselekedni. Először Isten mindig fölfedi az igazságot, hogy utána tudjon cselekedni, és mindig így működött. Erről a kegyelemről kezdtek profétálni, arról a jóról, hogy vajon egyszerűen azt gondolom, hogy szent extázisban égtek. Ők még nem tapasztalták meg, de tudták, hogy el fog jönni az a korszak, amikor Krisztus meghal a bűnökért. Hogy kezdődött? Kinyilatkoztatással. Úgy kezdődött, hogy a szívükben egy vágy kezdett gerjedezni. Megnyílt előttük az ige. Kezdték kutatni az írásokat. És ezt kell tudni most, azt gondolom, megérteni ezekben a korszakokban. Hogy vannak Istennek speciális üzenetei adott korra. És ezt viszont te meg kell látnod, a szellemedben kell érezned. Senki nem fogja tudni neked rád bizonyítani. Ez annyira egyedi, annyira speciális. Ezt a szellemedben kell tudnod érezni. És a szellemed viszont a kapcsolódj a Szent Szellemmel, ki fogja mutatni? És meg fogja neked mutatni. Kellenek ilyen emberek, és kellenek ilyen üzenetek arról, hogy meglássuk Krisztusnak a valóságát, dicsőség az Úrnak. Az előttünk lévő emberek nagyon sok mindent kikutattak, amiben beleálltunk. Akkora az ismeret már Krisztus testébe. Épp ezért figyeld meg a korszak üzeneteit is, a helyes üzeneteit, ugye beszéltem egy hamis kegyelemről. Ne csak a múltba élj, hanem az aktuális korszakra specializálj, és figyelj! Azt mondja, hogy halld, hogy mit mond a Szent Szellem. Halld, hogy Isten mit üzen. Isten azt akarja, hogy ne tévedjünk el. Isten azt akarja, hogy halljuk, hogy mit akar mutatni a szellemedben. Az igét úgy kell tanulmányozni, hogy meg kell kérdezni az Urat, Uram, ez, most én a Bibliát tanulmányozom-e, vagy az aktuális üzenetedet kezdem megérteni az én életemre, a gyülekezetemre. Hozsás 6. Ugye láttátok a kegyelmet Ószövetségben, meg fogom mutatni Újszövetségben is. És akkor utána lesz egy ilyen szembeállítás, hogy vajon most hogy állunk mi. Mert szeretetet, ez a hesed, tehát nem a szeretet, a hesed, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Istenek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Aki tehát valósággal ismeri Istent, az ismeri az ő hesedjét. Szoktuk mondani, ő nagyon ismeri Istent. Igen, valóban ismeri az ő hesedjét, amiről szó van. Valóban ismeri az ő hesedjét? Ő egy olyan ember, aki nagyon ismeri Istent. Nem. Azt mondja, szeretetet, hesedet kívánok, ez van a szívem vágyába. Isten ezt mondja, ezt kívánom. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Tehát mit veszel észre? Ez egy döbbenet volt számomra, nézd meg. Tehát vagy hesed, vagy emberi áldozat. Égő áldozat. Szembeállítja a hesedet az áldozattal. Sőt, az égő áldozattal. Ezt jelenti Istent ismerni. Ismerni, megtapasztalni, átélni, átvenni ezt a hesedet. 5 Mózes 7. 5 Mózes 7. 5 Mózes 7. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebbek vagytok. Kevesebben vagytok, bocsánat. Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdött volt a ti atyáitoknak, azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgasságnak a házából, az egyiptombeli fáraó királynak kezéből. És hogy megtudjad, hogy az Úr a te Istened, ő az Isten, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és a hesedet. Ezer íziglen azok iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Ezer íziglen, és mi félünk a generációs átkoktól 3 íziglen. Ezer íziglen, áldott lesz az én fiam. Én ebben hiszek, nem az átokban, hanem abban hiszek, hogy az én életemben áldás van. És az én fiamat is ebbe fogom bevinni. Mert ezer íziglen, mert én szeretem az Urat. Mert én hiszem, hogy az ő kegyese vagyok. Ezer íziglen kell, hogy áldott legyen az én gyermekem. Akik az ő parancsolatait megtartják, látjátok? Itt is a feltétel. Tehát én csak úgy vagyok, kegyelem alatt, hogy azt sem akarok, hanem betartom az ő szövetségét, a parancsolatját. És ezért jár valami. Jár! Nézzük a 103-as Zsoltárt. Tehát az igazságban élő hívőknek a számára, a 89-es Zsoltárban, amit felolvastam, jár Istennek ez a fajta kegyelme. Fölszabadul ez a fajta kegyelme a királyi széknél, a trónnál. Szívesség, kegy, protekció, kivételes bánásmód. Ezt nem én mondom, az ige. De ez olyan üzenet, amit folyamatosan kell hallani ezekben az időszakokban. Nem egyszer kell meghallgatni, nem kétszer. Én azt gondolom, 100-szor. Olyan nehéz napok vannak. Az ördög egyszerűen kiszipolyozza a szívünkből a hitet. A nehézségeinkbe, a próbáinkba. Ezért Isten ezt mondja neked. Ne félj! Elhagytál mindent, értem? De én beülök a dicsőségem királyi székébe, és te ott fogsz ülni fönn! Ez Istennek a bátorítása. Nézzük a 103-as Zsoltát. Az Istenhez ragaszkodó haszidok életébe föl kell, hogy szabaduljon a kegyelme Istennek és az ő hűsége. És az ő karja erővel teljes. Az ő karja hatalmas. Kinyújtja az ő karját. Az, hogy az ő karját ki tudja nyújtani, ez szabadítja föl. A A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős. A te jobbod méltóságos. Hogy szabadul föl Istennek a karja? Így. Méltóságos, erős az ő karja. 103-as Zsoltár akkor most. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Ez a szó, az, hogy megkoronáz. Az eredeti szövegben ez egy átárnevű szó, azt jelenti, hogy körülvesz Isten, körülvesz bennünket ellenséges vagy védő szándékkal, megkoronáz és koronát ad. Tehát egyrészt védelem, vagy ellenségtől való védelem, vagy pedig pozitív szándéka, vagy pedig megkoronáz és koronát ad számunkra. Tehát itt most már nem csak azt látod, hogy ő uralkodik, hanem azt is látod már, hogy bennünket is megkoronáz. De amit fölír a hívőnek a koponyájára, hogy hogyan kell uralkodni, kegyelemmel és irgalmassággal, és érteni, hogy mit jelent ez, amit megmutattam. Ez a korona van a fejünkön. Ennek kell áradni a kereszténynek az életébe. Az Isten heszedje, hén, ha úgy tetszik, nekem teljesen mindegy. És kell áradni az irgalomnak, amiről majd nem sokára fogok beszélni. Tehát kegyelem és irgalmassággal körülvesz bennünket, és ezért is néztük azt a Zsoltárok ötösségét, amit meg akarok mutatni még, amit az elején felolvastam nektek, hogy ezt az igét kaptuk Olalival. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jó voltaddal, mint egy pajzsal. Ugyanez az átár nevű szó van itt, tehát korona. Körülvesz bennünket az ő jó voltja Istennel. Körülvesz bennünket az ő jósága, Isten dicsőségére. És nézd meg, fantasztikus, itt ez egy másik szó, majd mindjárt kitérek, az irgalmasság. Tehát kegyelem koronája van rajtunk, és az irgalmasságnak a koronája. Aki jóval tölti be a te ékességedet, megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Hatalmas Isten. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Heszed megint. Amilyen messze van, olyan nagy az ő kegyelme. Mekkora távolság van innen a földtől egészen a mennyig. Olyan nagy. Nem lehet már mihez fokozni az őt félők felé az ő kegyelmét Istennek. Nem én mondom, az ige mondja. Egyszerűen esik le a homály az agyamról, a szívemről, ahogy kezdem úgy tanulmányozni az igét, ahogy van, és nem magyarázom bele az én teológiai régi látásomat, hanem csak úgy őszintén nézem az igét. Hát Uram, ha neked ekkora kegyelmed, Uram, én olyan picit ismerek még ebből. Annyira picit ismerek. Sokkal több van annál a kegyelemnél, hogy mit értjük. Sokkal több van annál, hogy megbocsátotta Isten a bűnünket. Ha csak abban hiszek, hogy Isten megbocsátotta a bűnömet, annyira messze vagyok az igazságtól. Nem így tervezte Isten. Ez a belépő. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörül az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja mi formáltatásunkat. Megemlékezik róla, por vagyunk. Tehát egy olyan szellemi korona van a fejünkön, amit Isten azt szeretné, ha működne. És az uralkodásunkat ezt teszi teljessé, hogy felszabadulhasson Istennek az ereje, Isten hatalma, azt gondolom. Ennek kell áradni. Jézus is telve volt irgalmassággal, telve volt kegyelemmel, és így működött. Nézzük meg a Zsidó 4.16-ot most. A saját képére formált embert arra hívja Isten, hogy ott együtt uralkodjunk, és arra hívja, hogy osztozzunk az ő dicsőségében. Zsidó 4.16. Mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna megindulni, szimpateó, együtt érez, hasonlót érez, megsajnál, megszán a gyallóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot, Ez az eleosz, amit az előbb mutattam, amit ugye a Hesedből fordítanak, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, Káris, alkalmas időben való segítségül. És előtte, ha megnézed egyébként, azt mondja, hogy ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. Na most megnéztem ezt a szót, ez a Krateo nevű szó, ami azt jelenti, hogy uralkodik, felülmúl, győz. És ez a szó a Kratoszból van, ami azt jelenti, hogy hatalom, uralkodás, győzelem. Egyértelmű volt számomra, hogy ennek az egyigének az alapján, és azt tudom mondani, hogy hatalmas erő szabadul föl, amikor megvalljuk Istennek az igéjét. Hatalommal teli. Ragaszkodjunk a vallásunkhoz, és győzelem van benne. Tehát úgy valljuk meg Istennek az igéjét teljes hittel, hogy közben felszabadul a győzelem. Felszabadul a hatalom. Föl kell, hogy szabaduljon az uralom. Ezt mond, nézd, még egyszer elmondom. Kratosz, hatalom, uralkodás, győzelem jelentéssel bír. Most a kérdés, hogy oda megyünk egyáltalán ehhez a székhez, ehhez a kegyelem királyi székéhez. Akarunk-e kapni kegyelmet ennél a széknél, segítséget? És ha oda megyünk, elhisszük-e, hogy át tudjuk venni az ő kariszát? Tudjátok, miért kell a megigazolás? Hogy oda tudjunk menni a királyi székhez. A második pedig, hogy szabad szólással, nyíltsággal, magabiztossággal mehetünk oda. És a Zsidó 10-ben meg azt olvasod, hogy bizodalmunk van a Szentébe való bennelet erre, a 10-19-ben Jézus vérén keresztül. Amen. Tehát ott nézd meg, ott is benne van ám a feltétel, csak jobban kell olvasni, hogy megértsed. Tehát ez a Zsidó 10-19-től terjedő rész feltételezi azt, hogy igaz a szívünk és szentségben vagyunk. Hiszen azt mondja, hogy úgy menjetek elé, hogy a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Ha pedig vétkezel, vagy mulasztás van az életedben, akkor megvallod, akkor is mehetsz a kegyelem királyi székéhez. Dicsőség Istennek. Amen. Na most nézzük ezt a irgalmasságot. Mi van ennél a királyi széknél? Tehát azt mondja, hogy a kegyelem királyi székénél irgalmasságot nyerünk először. Irgalmasságot nyerünk, utána kegyelmet találunk. Az, hogy irgalmasságot nyerünk, ugye előbb láttátok fönn, ez a könyörület, irgalom, szánalom, ez az eleosz, és ami a hesed az Ószövetségben. Az, hogy nyerni, azt jelenti, hogy megfog, elvesz, befogad. Tehát az irgalom, az kedvesség, jó akarat a nyomorult, lesújtott ember felé. Ezt jelenti az irgalom. És ez egy ilyen segítőkészséggel párosul. És a megnyerni azt jelenteni valamit, hogy valamit megkapsz azonnal. Valamit megfogsz, megnyersz. Tehát amikor megyünk a királyi székhez, amikor még egy bűnös emberek voltunk, így vettük át az irgalmasságát Istennek. Semmit nem kellett érte csinálni, meg kellett vallani először, hogy a bűneinket befogadjuk Jézus a szívünkbe, és irgalmasságot nyertünk azonnal. Értitek a különbséget? Megnyered azonnal. Megnyered. Megfogod. Ez már a tied. Először irgalmasságot találsz ennél a királyszéknél, utána pedig, nem, nyersz, nagyon fontos, nyersz, utána kegyelmet találsz. És a kegyelmet találni maga az egy olyan szó, amit folyamatosságot jelent, amit folyamatosan a hívő átvesz. Tehát ez nem olyan, hogy egyszeri, hanem amikor erre a kegyelem királyi székéhez mész, akkor megszerzel valamit, rátalálsz, valamire rájössz, azért, mert kutatod, azért, mert kinyomozod, értitek? Tehát a kegyelmet azokat folyamatosan Isten mutatja elénk, és egyre több és több dolog szabadul föl a kegyelme által. Az irgalmat meg megkapjuk, megnyerjük az ő trónszékénél. Hogy jobban értsétek, menjünk a Efézus 2-höz. Tehát most magyarázom az irgalom és a kegyelem közötti különbséget. Megpróbálom megmagyarázni, hogy értsétek. Efézus 2. A gazdag, igen, a 2:4. Isten gazdag lévén irgalmasságban, tehát gazdag az irgalmasságban, az eleoszban, vagy ha úgy tetszik a hesedben, teljesen mindegy, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének, itt a kárisz van már, felséges gazdagságát hozzánk való jóságából. A Szent Pált fölolvasom. Isten gazdag lévén irgalomban, nagy szeretetéből, amelyet kifejezett felénk, nagyon tetszik maga az, hogy Isten kifejezi az ő szeretetét. Tehát nem csak úgy van, hanem ki is akarja fejezni a szeretetét felénk. Minket, akik az elkövetett vétket miatt halottak voltunk, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből vagytok megváltva, feltámasztott és fel is ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban, hogy a következő világkorszakokban bebizonyítsa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságával. Krisztus Jézusban. Tehát nézed? A négyes vers. Isten agapéjának a megnyilvánulása az irgalmasság. Így nyilvánul meg az agapé, hogy irgalmas az elveszett emberek felé. A nyomorult, a halottak felé, akik szellemben halottak. Az irgalmassága miatt tudtunk közel kerülni hozzá, tudtunk megtérni. Mert így hívott bennünket, mert ő lenyúlt a magasból a tehetetlen ember felé. Ez hozta az ő irgalmassága. Aztán nézd meg, a feltámasztás, meg a megigazulás, ott már kegyelem szó van. Tehát a kegyelme mérhetetlen gazdagsága úgy nyilvánul meg, hogy Isten jó hozzánk, és ez ki is fejezi. És az, hogy a felültetés tényében mennyi áldás jog származik, az szerintem tényleg nem tudjuk felfogni. Ez hihetetlen. A következendő időkben, nézd meg, a következő időben Isten úgy tervezi folyamatosan, hogy továbbra is megmutatja az ő kegyelmének a gazdagságát. Ez folyamat. Folyamatosan mutatja számunkra, hogy ő kegyelmes és szeret bennünket Isten dicsőségére. Amen. Aki hozzájárul ehhez a kegyelmi királyi székéhez, ott irgalmasságot kap és kegyelmet az ő trónjánál. A kegyelem azt jelenti, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemlünk. Az irgalom meg azt jelenti, hogy nem is tudom teljesen megfogalmazni, hogy Isten nem adja oda. Isten nem azt adja oda, amit megérdemlünk. Én nem azért kapom a dolgokat, mert én ezt megérdemlem. Ezt meg kell értenem az új szövetségben. Nincs mese. Amikor Jézus beszél az új borról, meg az a tömlőről, emlékeztek arról a posz, új posztó. Egyszerűen én azt értettem meg a napokban, hogy pont azt magyarázza nekik Jézus, hogy nem lehet összekeverni ezt. Nem lehet a törvényt összekeverni a kegyelemmel. És azok a hívők, akik folyamatosan majd az emberi cselekedeteik által akarnak üdvözülni, vagy jókká lenni, jóvá lenni, azok visszatérnek a régi tömlőhöz. Tehát nem lehet összevegyíteni a kegyelem és a törvénynek az üzenetét. Mert ha én ezt teszem, akkor visszamegyek a régi tömlőbe. Erről beszél nekik ott Jézus, az én hitem szerint. Tehát a hatalmas, dicsőséges Isten ránéz a mennyből ránk, Titushoz gyertek. Titus 3:5. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, ezt azt hiszem említettem a egy hét ezelőtti alkalmon, ez egy érdekes szó. Ez a fajta szeretet nem az agapé, hanem ez a filantrófia nevű szó, ami emberiség szeretetét, ember szeretetet jelent. Igen, ezt mondtam, említettem. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából eleosz. Tehát az irgalomból lenyúl az elveszett, mindig így asszociáljátok, lenyúl az elveszett emberhez, a nyomorult, tehetetlen emberhez. Az irgalmasságából Isten megtart minket, az újjászületés fürdő és a Szent Szellem megújítása által, melyet kitöltött ránk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösei legyünk az örök élet reménysége szerint. Tehát Istennek alapjáraton, még úgymond agapé nélkül is van egy alapszeretete maga az emberi faj felé. És erről beszéltem azt hiszem egy héttel ezelőtt, hogy még sajnos sokszor még ez a fajta szeretet sincs bennünk a világiak felé. Kell egyfajta olyan emberszeretet, hogy csak úgy szereted az embert. A bűnöst ott az utcán. Nem kötődsz hozzá, de Isten így szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk. Ezt jelenti ez az ige. Ezt jelenti ez az emberséges szeretet. Na most, ha ez nincs meg, akkor nem fogunk tudni beevangélizálni embereket. Én azt gondolom, ez egy olyan hatalom, hogy ennek áradnia kéne belőlünk, hogy szeretjük az embereket. Alapjáraton szeretjük az embereket, mert Isten is szereti az embereket, és nekünk olyanná kell válnunk, mint ő. És sokszor el kell gondolkodni az életünkön, hogy vajon szeretem-e az embereket, vagy a macskákat jobban, vagy a kutyákat. De ezt most komolyan mondom, szeretem-e az embereket, nem a hívőket, a barátaimat, hanem magát az embert. Megértem-e azt, hogy micsoda az ember, hogy Isten hogy hozta létre az embert, hogy mennyire szereti az embert, és meg akarja váltani. És amikor ez eljutna a hívőknek a szívébe, szellemébe, sokkal könnyebben menne az imádság az elveszettekért. Ő így nyújt le felénk, ebből a fajta szeretetéből. És nézd meg, nem azért, mert jók vagyunk, nem a cselekedeteink miatt, hanem azért, mert én irgalmas vagyok, mondja az Úr. Semmi között hozzá, mert én irgalmas vagyok. Ezért megmentelek téged, Szodzó, ezért üdvösséget adott neked. Azáltal, hogy megfürdetlek benneteket az újjászületés fürdőjében, sőt, odaadom a Szent Szellemet neked, nem hagylak egyedül, aki folyamatosan megújít téged, és ráadásul bőséggel, azt mondja a szó, kiadósan, gazdagon árad rád a kegyelem, árad rád a Szent Szellem. Na most, amikor az ember egy ilyen igét olvas, meg kell, hogy álljon, Uram, rám gazdagon árad a Szent Szellem, rám gazdagon árad a kegyelem, kihívás. És igen, mondtam az igazság egy mérce, de úgy kell olvasni az igét, hogy szembenézel a tükörrel, Uram, én akarom ezt az életembe, így fog elkezdődni. Az igazság itt azt mondja, hogy ki van töltve a Szent Szellem. Azt mondja, hogy bőséggel megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösei legyünk az örök élet reménysége szerint. Kiadósan árasztom rátok a szellememet. Én ezt akarom. És ha látok egy igét, én azt mondom, hogy nem. Én imádkozni akarok, hogy a Szent Szellem ebben a korszakban is kiadósan áradjon az életembe. Rá kell csapni végre az asztalra. Rá kell csapni a Bibliára. Uram, én ebben hiszek, nem a saját látásomban, a teológiámban, a tapasztalataimban. Ebben akarok hinni, hogy így áradjon Istennek az ereje. És ráadásul a karizma miatt igazzá válhatunk. És ebből a részből látod, tehát a kegyelem az, figyeld a hetes verset, a kegyelem az, ami tovább visz minket az örökséghez. Tehát ugye mondtam, hogy a kegyelem az egy folyamatos dolog. A kegyelmet folyamatosan vesszük át, vesszük át a kegyelmet. Az irgalmasságot lenyúlt a tehetetlen maga tehetetlen ember felé, és a kegyelmet pedig úgy lásd, hogy az folyamatában működik a kereszténynek az életében. Az igéből legalábbis ezt láttam, legalább 5-6 helyen megnéztem, így működik az irgalmasság először, és a kegyelemnek az üzenete. És nézd meg, hogy melyik földi apa az, aki örülne annak, hogy a gyermeke nem veszi át az örökséget, amit készített számára. Képzeld el, át akarsz adni valamit a gyermekednek, és ő nem veszi át. Amikor egy ember elkezd foglalkozni igazán erről a hesze, ezzel a heszeddel, a hénnel, a kárisszal, nem létezik, hogy nem jut el az örökség üzenetéhez. Nem létezik. Mert az ige tanítja az igét. Az ige által tanulmányozzuk az igét. Elkezd foglalkozni, aki foglalkozik a valódi kegyelemmel, elkezdi látni a megigazultság témáját, megerősödik a szellemében, tudja, hogy mehet a kegyelem királyi székéhez. És utána foglalkoztatni kezdi az örökség témája. Miért? Mert tudja, hogy van egy királyi szék. Miért? Mert az Úr azt mondja, hogy vár egy trón. Miért? Mert azt mondja, hogy van egy királyság fönn, és van egy korona. Ezért az ilyen szent, radikális, erőszakos emberek, azok mennek, nyomulnak, és terjed Isten királysága. Ha megértjük ezt, és ezért imádkozunk, és mondom, annyira picit értek, annyira picit értünk ebből a témából. De valakinek el kell kezdeni, hogy megértse. Hát miért ne mi legyünk azok? Miért ne mi legyünk azok, akik folyamatosan azt mondják, hogy Uram, te ezt mondod az igébe. Hát én akarom ezt. Ézsaiás 54. Most már egész biztos, hogy meg fogjátok érteni, amit motyogni akarok. Nehéz téma, tudom, de valahol az első alkalman ezt el kell kezdeni, hogy föl tudjuk építeni a helyes kegyelmet. Ézsaiás 54. 54:7. És azért elérkezünk ahhoz az irgalom szóhoz, amit most már meg fogok magyarázni, mert ugye a kegyelmet megmagyaráztam. És nézd meg a 54:7. Egy rövid, nem innen a hatostól. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsulásom felbuzdultában elrejtem orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja a megváltó Urad. 10. vers. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól, könyörül Urad. Na most a 7. versben, amit lát, az irgalmasság szó. Ez egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy anya öl. Az anyának az öle. Ahogy az anya viselkedik a gyerekével, azzal a picike kis lényel, ezzel a tehetetlen kis lényel, aki ott van a karjában. Nagy irgalmassággal, Raham, egybegyűjtelek, búsulásom felbozdultában elrejtém orcádat, egy pillantásig és örök irgalmassággal, itt meg a hesed van. Itt már a hesed van. Tehát először lenyúl a tehetetlen nyomorult ember felé az irgalomból. Látod? Lassan megyek, hogy értsétek. Azt akarom, hogy, nem azt akarom, hogy csak én elmondjam, hanem hogy megértsétek. De az örök, ami örök, az a hesed. Örök irgalmassággal könyörülök, már megint a rám, már megint az irgalom. Ezt mondja a megváltó Urad. Mert a hegyek eltávoznak, a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom, a hesed, tőled soha el nem távozik. És így szól, könyörülő Urad. Tehát a hesed az örökké valóságig tart. Az irgalom itt a földi életünkben. Ott a mennyben már nem irgalomra lesz szükségünk. A hesed az örökké tart. Örök, 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 örökké valóságig tart. Örök hesed vár ránk. De az irgalomra már fenn, győztesként, királyként már nincs szükségünk. A hesed az, ami végig kísér bennünket. Tehát, amit mondtam a héberben, az irgalom szó, hogy jobban megértsd, Rehem, többes szám Rahamim, anyaölt jelent összetartozás félét, mintha babáját fogná az anya, akinek szüksége van melegségre, gyengédségre, egy bizalom. Isten így nyúl fel. És milyen korona van rajtunk? Kegyelem és irgalmasság koronája. Hogy kéne működni az életünkben, hogy ez az irgalom és a kegyelem, a hesed, és ez a Raham működik. Ez a fajta szeretet egyrészt szerintem kell, hogy működjön a lesújtott, elveszett emberek felé, a világiak felé, mert Isten így nyújt le felénk. Azt mondja, nézzétek meg ezt a felülről lefelé való pozíciót. Elhagytalak egy pillantásig, de csak egy pillantásig, fantasztikus. Tehát mennyire más Istennek az időzítése. Egy pillantásig elhagylak. És ami pillanatnyi, könnyű szenvedésű, mit mond Pál? Nézzétek meg, fantasztikus, hogy érti az igét. Azt mondja, hogy a szenvedése pillanatnyi. Hát könyörgöm, Uram, hogy tudom én ezt kimondani? Ki mondja, hogy pillanatnyi az összes nyomora? Ő, aki átment a legnagyobb szenvedéseken, hiszem Krisztus után. Pillanatnyi a szenvedésem. És azt mondja itt Isten ugyanazt, hogy egy szempillantásig hagytalak el, de nagy Rahamból egybegyűjtelek. Egy picit, érted? Értitek? Sokszor olyan nehézségeken megyünk át, és azt érezzük, hogy milyen hosszú időd, azt szenvedek. De más az örökké valóságban az idő. Nem értem, hogy. Nem értem, de más. És amikor elkezdünk ebben hinni, hogy Uram, ez egy szempillantás. Azt mondod, nagyon nehéz kimondani. De Isten azt mondja, hogy egy szempillantásig hajlak el. Hogy látnánk azt a negyedik dimenziót, hogy ott lennénk úgy, ahogy úgy gondolkodnánk, ahogy Isten, hogy Isten engedje, hogy belelássunk a mennybe, az ő gondolataiba. Hogy át tudjam hittel venni, hogy ő hogy lát engem, hogy hogy gondolkodik. És nézd meg, tehát ezt teszi az irgalom, ugye? Irgalommal, tehát a rahám, ezzel az anyai szeretettel, ezzel a lenyúló szeretettel fölveszlek, és utána nézd, de a heszeddel, örök hesed jár neked. Könyörülök megint rahám rajtad. És figyelj, és utána mi történik? Én ezen betöltött Isten jelenléte, amikor ezt olvastam. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én heszedem tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól, könyörülő urad, megint a rahám és a heszed. Heszed rahám, Isten így dolgozik, nekünk is így kell, hogy dolgozzunk. Irgalom, kegyelem. És utána nézd meg, hogy mit csinál, szegény szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való, ólomporba rakom köveidet, zaffírokra alapítalak, rubinból csinálom falait, párkányzatát, dicsőség az Úrnak. A kegyelem, ez a fajta heszed meg tovább épít. A heszed már arra való, hogy a szélvésztől hányt életedből kihozzalak téged. Hogy zaffírokra alapítsalak, hogy folyamatosan építselek, hogy egyre ragyogóbb legyél, drága kő legyél. Ezt akarom veled, már az Ószövetségben. Dicsőség Istennek. Te szegény szélvésztől hányt való. Először az én irgalmasságommal, a rahámommal kihozlak téged, utána pedig a heszedemmel tovább építelek. Ragyognod kell. Zafírokra akarlak alapítani. Dicsőség az Úrnak. Rubinból csinálom falat párkányzatát. Nézd meg ezt a győzelmet. És utána azt mondja, igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincs semmitől félned, és a rettegéssel, mert nem közeleg hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, nem én tőlem van. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Halleluja! Fölolvasom nektek most az Amplified fordítást direkt. Amplified, mit mond erről? Ugye nagyon jó, tudjátok, nem is kell mondanom, hogy az igazságot, a megigazultságot jelenti, ugye? Most már tudjátok, Czaddik, egyenesség, megigazultság Ószövetségben. Felépíted magad igazságosságban, Isten akarata és rendelése szerint, távol leszel az elnyomás, leigázás, sanyargatás, szorongás és a pusztítás, tönkretevés, lerombolás, megsemmisítés gondolatától is. A gondolatától. Nem fogsz félni a terrortól, mert nem fog közelíteni hozzád. Fantasztikus. Van egy elhagyott, fájó szellemű, megvetett asszony, akit az irgalmassága által Isten egybegyűl, aztán pedig az ő kegyelme helyreállít és felépít. Felépít a kegyelem, a heszed, felépít, helyreállít, ragyogóvá tesz. Mert azt mondtam, hogy a kegyelmet folyamatában a szó azt jelenti, hogy kegyelmet talál, azt jelenti, hogy folyamatában találod, rátalálsz, kikutatod. A kegyelem növekszik. A kegyelem nem csak úgy van, hogy egy kegyelmet kapsz és kész. A kegyelem árad, a heszed megy örökké valóságig a hívőknek az életében. Akik persze értik. Egyszerűen meg kell alapozódnod a megigazoltságban, és akkor nem fogsz félni. Ha megerősödsz a megigazultságban, hogy te Isten elé járulhatsz bátran, akkor nem fogsz félni. Befejezzük, jó? Ezt a mait sok igen hangzott el szerintem. Vagy még menjen? Összefoglaljuk, jó? Az első részt. Nehéz volt, inkább tanítás jellegű volt, de megbocsátotok, ugye? Köszönöm. Máriónak is köszönöm. Tehát van egy királyi szék, ami igazság és jogosság által az, az alapja, és kegyelem és hűség jár a hívőknek az életében, az igaz embereknek az életében, a cádikoknak az életében, vagy úgy tetszik, haszidoknak az életében. És Isten kegyelmességgel és irgalmassággal koronáz meg bennünket, ebből kell, hogy álljon a koronánk. Sokat beszéltem arról, hogy ki ismeri Istent, aki valóban ismeri az ő heszedjét, az ismeri Istent. Tudja, hogy kegyelmet és igazságot és ítéletet is gyakorol az Úr. És ez a három, ez együtt működik. És így nem létezik, hogy eltévedünk, hogyha értjük Istennek mind a három tulajdonságát. Tudjátok, hogyha az ember elmegy az egyik irányba, akkor eltéved. Elmegy a másik irányba, megint eltéved. Ő azt mondja, hogy ebben gyönyörködöm. Egy olyan Isten vagyok, aki gyönyörködöm a heszedben, a misapádban, az igazságban, az ítéletben, a helyes ítéletben. És azt szeretném, hogyha ezt a keresztények, hívők átvennék, megértenék. Ezt mondja Isten számunkra. Amen. Álljunk fel, jó? Jövő alkalommal majd tovább folytatjuk.